a mi segítségünk és ünnepszentelésünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, kezdvénekül a 166. éneket. A 166-os ének így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint ez írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levelében, a második részben. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből, a második rész első versétől kezdve olvasom az igét. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan, ami testünk kívánságaiban. Cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azokban járjunk. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőítésére a 254 B-jelzésű énekünk első három versét. 254 B-jelzésű ének első három versét énekeljük. Az első vers itt kezdődik: erős várunk nékünk az Isten. imádkozzunk. Erős várunk, teremtő Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy Te vagy a mi menedékünk. Te voltál menedéke, ami hitben járt elődeinknek, reformátorainknak, a hithősöknek, a mártíroknak. Köszönjük neked, hogy Te vagy menedékünk, nekünk is. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban adtad, Istenünk, azt a kősziklát, azt a rendíthetetlen fundamentumot, akire épülhet a mi törékeny és ingatag egyéni életünk, de erre biztonságosan épülhet egy-egy család élete is, sőt, egy közösségé, egy nemzetnek az élete is. Tudjuk, Istenünk, hogy másban nincs megtartatásunk. Köszönjük, hogy kegyelemből, hitáltal tartatunk meg Jézus Krisztusban, az ő érdeméért. Köszönjük, hogy általa akarsz megáldani minket a kegyelem sok-sok áldásával. Általa akarod meggazdagítani sokszor szegényes lelki életünket. Köszönjük, hogy benne a békesség fejedelmében nyerhetjük, ami tartós és rendíthetetlen békességünket. Istenünk, Te látod, hogy a hétköznapok taposó malmában sokszor összetörik a mi békességünk. Sokszor összetörik a mi örömünk. Sokszor megrendül a mi hitünk. Sokszor kételkedéssé lesz bennünk az erős hit. Bocsásd meg ezeket nekünk, Istenünk. Hisszük, hogy Te nem veted el a Te színed elől, még az sem, aki kételkedve jön hozzá. Köszönjük, hogy megerősíted benne a hitet. Te ígérted, Istenünk, már az ószövetségi próféta Ézsaiás által, hogy a megrepett nádat nem töröd el, a pislogó gyertyabelet nem oltott ki, sőt, érthetetlen kegyelmedből újra és újra föllángolod bennünk a hitnek a lángját, hogy világítson, melegítsen, utat mutasson másoknak is. Köszönjük, hogy a reménytelenségünkbe is eljössz, és ismét megajándékozol minket élő reménységgel. Köszönjük, hogy a hiányérzetünket is kipótolod. Köszönjük, hogy gyászunkban is vigaszt nyújtasz. És köszönjük neked, hogy Te vagy a mi erősségünk, és hisszük, hogy újra és újra meg akarsz gazdagítani minket a Te éltető jelenléteddel, mint ezen a mai napon is. Köszönjük hálaadással, hogy itt lehetünk. Kérünk, áld meg ünneplésünket, úrvacsorázásunkat, a kegyelem asztalához való jövetelünket, Jézus érdeméért. Amen. Készüljünk, testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve az előbb megkezdett 254 béjelzés énekünknek a negyedik versét. 254 béjelzés ének negyedik verse így kezdődik. Isten szava megáll minden, ha nem dönti meg senki hatalma. Thank you. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét, mint ez írva található a János evangéliumának első részében, a 17. versben. Felolvasom az igét a János evangéliumának első részéből, a 17. versből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Eddig tart az alapige. Drága testvéreim, a reformáció alaptételei között, mint reformátor, atyáink latinul fogalmaztak meg annak idején a 16. században, előkelő helyen szerepel az, hogy egyedül kegyelemből. Ezt latinul így mondták, sola gratia. Kegyelemből hitáltal van üdvösségetek, mondja Pál apostol az efézusi levélben, és ez Isten ajándéka. Nem tőletek van, hogy senki ne dicsekedjék a maga teljesítményeivel, a maga cselekedeteivel. Azt mondja alapigénk, hogy a törvény Mózes által adatott az Ószövetség idején, az Új Szövetségben pedig a kegyelem és az igazság Jézus által jelent meg. Törvény és kegyelem. Nem játssza ki egyik a másikat. A kegyelem nem érvényteleníti a törvényt. Erre egy nagyon közismert történet a János evangéliumából az, amikor rajta kapnak a farizeusok és írástudók egy asszonyt a házasságtörésen, és a megkövezés szándékával odacipelik Jézus elé. Provokálják Jézust, mikor fölteszik neki a kérdést. Mózes törvénye azt mondja az ilyen esetre, hogy a házasságtörőt halálra kell kövezni. Te mit mondasz? Tudta nagyon jól Jézus is, hogy mit mond a mózesi törvény. Jézusban azonban megjelent a kegyelem. Lám, mit mond a kegyelem szava ilyenkor? Nem azt mondja Jézus, hogy érvénytelen a mózesi törvény, nem kell halálra kövezni, hanem azt mondja, nos a rajta, hajtsátok végre a törvény igazságát. Csak vigyázzat, azt kezdje a törvényt érvényesíteni, aki maga soha nem vétkezett ellene. Csak annak van joga végrehajtani a törvény igazságát, aki soha nem vétkezett a törvény ellen. És tudjuk, hogy fejeződik be az az érdekes, izgalmas, fordulatos történet, hogy sorra ledobják a köveket, a korábban magukat igaznak tudók, meg is jegyzi az evangélista, hogy mivel, hogy vádolva érezték magukat, és elkullognak megszégyenülten. És amikor Jézus egyszer fölnéz, nem lát mást, a szintéren, csak az asszonyt egyedül. És kérdi, hol vannak a te vádlóid? Senki sem vádol már téged. Senki, Uram, én se vádollak, válaszol Jézus, de eredj el, és többé ne védkezz. Lám így jelenik meg a kegyelem. Életmentő szándékkal. Persze, egyesek szemében ez botrányos. Mondhatnánk, nem is igazságos. Az lett volna az igazságos, a törvény szerint, hogy halál büntetést osztogassanak annak, aki megszegte a törvényt. Igen, ám, de kiderül, hogy senki nincs e világon, aki ne szegte volna meg ilyen-olyan formában. Ahogyan Pál mondja a római levélben, nincs egy igaz ember sem. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben megromlottak. Mindnyájan megtörtük a törvényt. Mindnyájan vétkeztünk Isten igazsága ellen. Mi hát a megoldás? Isten válasza erre a megoldás. És ez a válasz nem más, mint a kegyelem. A kegyelem. Annak idején Napóleonhoz sírva megy egy kislány, kegyelmet könyörög a halálra ítélt édesapjának, akit összeesküvés miatt ítéltek halálra. Napóleon hajthatatlan szigorral válaszol a könyörgő, síró kislánynak. Nincs kegyelem. Immár másodszor esküdött össze az állam ellen. Meg kell halnia. Ez csak igazságos dolog. Erre a kislány azt mondja, ó Uram, tudom, hogy igazságos dolog, de én nem igazságért könyörgök, hanem kegyelemért. Napóleon megdermedte válaszra. Megremegett az ajka, lehajolt a síró térdeplő gyermekhez. Kezébe vette a kezét, fölsegítette, és azt mondta, állj föl, gyermekem, a te kedvedért megkegyelmezek az apádnak. A gyermek nem igazságot könyörgött, hanem kegyelmet. És jaj nekünk, ha az Isten igazságának a mércéje alá kerülünk, mert ott kiderül, hogy nincs köztünk egy igaz sem. És mégis van esély. És ez az a kegyelem, ami Jézus Krisztus által jelent meg. A törvény Mózes által adatott, de a törvény nem tesz egyebet, mint hogy leleplezi nyomorult állapotunkat. A törvény csak a diagnózist állapítja meg. De egyedül a kegyelem gyógyít. Az orvos, ha jól vizsgálja meg a betegét, megállapítja a diagnózist. De a következő lépés, hogy fölírja a gyógyszert, vagy a műtétet. Nem elég hát a diagnózis, nem elég a törvény tükre. Kell nekünk az orvosság. Kell nekünk az isteni gyógyír. És ez a reformáció egyik nagy felismerése, amit Pál is megfogalmazott az Efézusi levélben. Kegyelem által tartattatok meg. Kegyelemből, hit által, és ez Isten ajándéka, nem a mi érdemünk, nem a mi erőfeszítésünk gyümölcse, Isten ajándéka. Mert a kegyelem Jézus Krisztus által jelent meg. Hogyan? Úgyhogy sokszor megbotránkoztak a kegyelem emek különös megjelenésén. Éppen azok, akik úgy érezték, hogy ők nem szorulnak rá a kegyelemre. Az önigaz farizeusok, magukat tisztának tudó, írástudók, akik azt hitték, hogy rendben van az ő lelki életük Isten színe előtt. És jaj, hányszor az egyház is olyan képet mutat, mintha minden rendben lenne. Még a templomba jövők között is, köztünk is hányszor leleplezhető lenne az ilyen hamis önmegnyugtatás. Mikor valaki azt hiszi, elég, ha eljövök a templomba, ha még úrvacsorázom is, még adakozom is, és ezzel minden rendben. És nincs szükségem a kegyelemre. És nincs szükségem arra, amit Jézus is, Keresztelő János is, az ő legelső igehirdetésében így fogalmazott meg, hogy térjetek meg, azaz forduljatok oda teljes szívetekkel Istenhez. Bánjátok meg bűneiteket. Mert nincs más út a kegyelemhez való eljutás vonalán, csak a bűnbánat. Nem az én érdemeim, nem a jó cselekedeteim, nem az adakozásom, nem az úrvacsorázásom, nem a templomba járásom, nem a Biblia olvasásom, hanem csak a bűnbánatom. A töredelmes szívet, Uram, te nem veted meg. Emlékszünk, Jézus elmondja, hogy hogyan ment fel két ember a templomba imádkozni. Az egyik a farizeus, a másik a vámszedő. A farizeus úgy imádkozik, magabiztosan, öntelten, büszkén, hálát adok neked, Isten, hogy én nem vagyok olyan, mint ím itt ez a vámszedő is. A vámszedő pedig úgy imádkozik, irgalmaz nekem, Isten. És mit válaszol Jézus erre? Kiment megigazulva haza a templomból? A vámszedő. És nem a farizeus, aki önigazságában tetszelget Istennek, még a templomban is. Aki éppen ezért nem is kért kegyelmet. Ezért nem is kapott. A vámszedő alázatosan kegyelmet könyörgött, és meg is kapta. Ezért ment megigazult szívvel, megbékélt lélekkel haza. A Golgotán Jézus keresztje mellett jobbról és balról is ott volt egy-egy megfeszített gonosztevő. Az egyik szidalmazta Jézust a tömeggel együtt. A másik pedig kegyelemért könyörgött Jézushoz. És egy mondata elég volt, hogy abból kiderüljön az ő alázata, az ő töredelme, az ő bűnbánata. Uram, emlékezzél meg rólam a te országodban. És ez a gonosztevő, aki egyáltalán nem érdemelte meg, kegyelmet kapott. Kegyelmet kapott. Testvérek, nem a mi önigazságunk ment meg minket. Nem a mi érdemeink mentenek meg minket, hanem egyedül a kegyelem, ami Jézus által jelent meg. Kell a törvény is, hogy annak tükrében rádöbbenjek, mennyire távol vagyok én a tökéletességtől. De miután ez a tükör megmutatja elesettségemet, utána oda irányít a kegyelem urához, Jézushoz. A tükör, mint egy azt sugallja, miután leleplez, hogy fuss a kegyelem forrásához. Menekülj az áldott orvoshoz. Vajon tuszkol-e, lögdös-e téged is már az igazság törvénye a kegyelem urához? Mert másként nincs kiegyenesedése a léleknek. Másként nem tud felszabadulni a szív. Másként tovább jajong bennünk a lélek. Mint ahogy Dávid fogalmazza egyik zsoltárában, hogy amíg elhallgattam a bűneimet, megavultak a csontjaim. Emésztődtem belül, még a csontjaimat is rágta a bűntudat. De amikor megvallottam a bűnt, akkor fölemeltél, megbocsátottál, kegyelmet adtál. És akkor kiderült, hogy van tovább. Pedig Dávidot is halálra kellett volna kövezni a mózesi törvény szerint a parázasága miatt. De mert kegyelemért könyörgött, és ki tudta mondani, hogy egyedül te ellened vétkeztem, Uram, ezért adott Isten egy esélyt neki. Kegyelmet kapott. Most testvérek, Miroslav Volf, ez a neves horvát származású teológus azt fogalmazza meg egyik ide találó mondatában, hogy a meg nem érdemelt kegyelem üdvrendjének elsőbbsége van az erkölcsi pusztaság rendjével szemben. Lehetne egyszerűen is fogalmazni, a meg nem érdemelt kegyelemnek elsőbbsége van az erkölcs szigorú rendjével szemben. És ez a meg nem érdemelt kegyelem ad esélyt nekünk. És nézzük meg, hogy Jézusban ez hogy jelent meg. Úgyhogy körülülik a vámszedők, a paráznák, az elesettek, az önigaz farizeusok és írástudók által lenézett emberek. És ki is mondják a Jézus ellenfelei, akiknek nem kellett ez a kegyelem. Hogy lám, Jézus, a bűnösök barátja. Velük együtt eszik és iszik. És ezt olyan megbotránkozva mondták. Pedig Jézus még Keresztelő Jánosnak is azt üzente, és az ilyen önigazoknak is azt üzeni ma is, boldog, aki bennem meg nem botránkozik. Velencében van a neves festőművésznek, Veronézének egyik festménye kiállítva. Ezen a festményen Jézus van a központban, körülveszik az ő tanítványai, de ezen a festményen az is látszik, hogy a terem egyik sarkában ott játszanak a római katonák, a terem másik sarkába oda van festve egy vérzőorú férfi, sőt, még kóborkutyák is vannak a képen, részegek is, törpék is, négerek is, és ezek mind körülveszik Jézust. Ennek a neves festőművésznek meggyűlt a baja annak idején, mikor ezt megfestette, az inkvizícióval, a katolikus egyházvezetéssel. Hogy botrányos ez a kép. És magyarázza meg, hogy miért festette ezt. És akkor hivatkozott az evangéliumok leírására. Hogy Jézus együtt ült egy asztalnál, a paráznákkal, a vámszedőkkel, a lenézettekkel, az elesettekkel. És ezt a Jézust hirdette az egyház, nem? Nem fogadták el az akkori egyházvezetők ezt a magyarázatot. És követelték, hogy változtassa meg a festmény címét. Hogy ne tűnjön egyházi festménynek, hanem tűnjön világi jellegű festménynek. Mert nem tud mit kezdeni a kegyelem megjelenésének ezzel a formájával, ezzel a botrányos formájával sok-sok ember. Ma sem. Gondoljuk végig őszintén. Ünnepi ruhában, szépen, kiöltözve, rendben, tisztességesen megjelenünk egy-egy Isten tiszteletben. És közben egy csomó ember soha meg sem fordul a templomokba. Az emberiség nagyobbik fele mit sem törődik Istennel. És azok között egy csomó ember úgy él, ahogy a Jézus korabeli paráznák, vámszedők, elesettek. Ma is tele van a világ bordélyházakkal, kocsmákkal, játékbarlangokkal. Tele van a legvisszataszítóbb bűnök gyakorlóival, és Jézus őket is keresi. És mi lenne, ha ilyen emberek tódulnának be egy Isten tiszteletre, és leülnének mellénk? Netán egy bűzös hajléktalan, alkoholtól bűzlő, elesett ember, vagy olyan, akiről tudjuk, hogy többszörös parázna, netán nem is húzódnánk mellőle, úgy éreznénk, egy tisztességesen öltözött templomi gyülekezethez nem illenek az ilyen emberek. Pedig ők is kegyelemre szorultak, akárcsak mi. És lehet, hogy közülük talán hamarabb fogékony egy-egy ember a kegyelemre, mint közülünk. És sokszor ez a botrányos. És ez az érthetetlen. És ezért nem tud mit kezdeni sokszor ez a világ azzal a kegyelemmel, amit Jézusban jelent meg. Pedig a reformátorok megfogalmazták, sola gratia, egyedül a kegyelem. Olyan költői, olyan nemes hangzása van ennek a latin kifejezésnek, hogy grácia. Ugyanakkor nagyon érdekes ennek a héber ószövetségi eredeti szava, ami a lehajolni igéből származik. Az ószövetségi kifejezés szerint tehát a kegyelem nem más, mint lehajlás. Az erős lehajlása a gyengéhez, a magasabban álló lehajlása az alacsony rendűhöz. Isten lehajlása az elesett bűnöshöz. Ahogy utána megy az elbukott Ádámnak, Évának, és megkeresi őket. Ádám, hol vagy? Mit tettél? Miért reszkedsz félelmedben? Miért bujkálsz előlem? Így hajol le a kegyelem. Így megy utána a kegyelemre szorult embernek. Második nemzedékben már gyilkossággá fajul a bűn. Kain megöli Ávelt. És Isten ott is utána megy. És rákérdez. Hol van a te testvéred? Mit tettél? Annak a vére hozzám kiállt. Utána megy Isten az elesetnek. És a kegyelemnek valamilyen különös jelét biztosítja már Ádámnál, Évánál is. Felöltözteti őket bőrruhába. Ne vacogjanak ott mezitelenségükben és félelmükben reszketve. Kaint megbélyegzi, hogy meg ne ölhesse senki bosszújában. Azaz a kegyelem mindig mentő szándékkal jön az ember után. És hát az újszövetségi kifejezés a káris, a görög szó, abban benne van az öröm is. Hogy a kegyelem megjelenése nyomán mindig öröm támad. Mint amikor a halálra ítélt fölött kihirdeti, hogy megkegyelmeztek neked. Nyilván elkezd újongani örömébe. Mint ahogy olvastuk az ószövetségi választott nép szabadulása kapcsán, amikor az egyiptomi rabszolgasságból kiszabadult, a Vörös-tenger túlsó partján elkezdett örömében énekelni, táncolni, ünnepelni az a nép. Nem hiányzik valahol A felszabadultságnak ez az öröme, ami keresztény együttléteinkből, ami hétköznapi életünkből. Vajon megjelente már igazán ez a minket fölemelő, megújító kegyelem úgy, hogy észrevegyék rajtunk mások. Egyszer egy kisfiútól azt kérdezte a tanítója, hogy van-e valami, amit Isten nem lát? Ugye, Isten mindent lát, szoktuk mondani. Van-e valami, amit Isten nem lát? És a kisfiú azt válaszolta, igen, az én bűneimet nem látja Isten, amelyeket eltakar a Jézus vére. Mert kegyelem alatt vagyok. Nem a törvény ítélete alatt. Kegyelem alatt vagyok. Ezért tudok örülni. Mert hogy különös ez a kegyelem. El segít arra a felismerésre, hogy kellek az Istennek. Mégpedig úgy, ahogy vagyok. Amint vagyok, jövök, énekeljük. Kellek az Istennek úgy, ahogy vagyok. Mind életemben, mind halálomban valljuk a kártéval. Mind életemben kellek az Istennek, mind halálomban. Az embereknél sokszor csak addig kellek, addig van szükségük rám, amíg egészséges vagyok, erős vagyok, dolgozni tudok, amíg hasznot hozok a társadalomnak. Mikor már haszna vehetetlen vagyok, leír a társadalom. Ha meghalok, akkor gyorsan szabadulni akar még a tetememtől is. Az Istennek kellett életemben is, és halálomban is. És ez a kegyelem csodája. Isten kegyelme nem megalázó. Mi nem kegyelem kenyéren élünk, mikor Istennel élünk. Az emberek világában a kegyelem kenyéren élés az olyan megalázó. Mikor rászorul valaki, hogy kunyeráljon egy darab kenyeret, egy kis apró pénzt a másik embertől, és az olyan megvetően odadob neki valamit, az olyan megalázó. Mi Isten szín előtt nem kegyelem kenyéren élünk. Isten kegyelme az rehabilitál. Az visszahelyez az eredeti állapotomba. Oda, honnan kiestem. Vajon felismerjük-e, hogy megjelent Jézusban, és itt jár köztünk ez a kegyelem? Pilinszki mondja, neves katolikus író és költő, hogy gondolom, hogy akik a kegyelem tapasztalatában élnek, mindannyiunknál nyugodtabbak. És használ egy nagy érdekes kifejezést. Álló csillag biztonság. Mint amilyen biztosan áll az a csillag ott az égen. Olyan biztonsága van a kegyelemben részesült embernek. Álló csillag biztonsága. Ilyen biztonságod van-e? Ilyen belső nyugalmad van-e? Ilyen rendíthetetlen békességed van-e, ami úgy ragyog bele ebbe a sötét, békétlen világba, mint az álló csillag fénye? Ha részesültél ebben a különleges isteni kegyelemben, akkor valóban átélted ennek a csodáját. Álló csillag biztonság. Ezért jött ez a kegyelem. Ezért jelent meg Jézusban ez a kegyelem. Mozart nagy zeneművében, a Requiemben megfogalmaz egy ilyen mondatot. Emlékezz rá, irgalmas Jézus, hogy utad oka én vagyok. Emlékezz rá, irgalmas Jézus, hogy jötted oka én vagyok. Felismerted-e már ezt a csodát? Hogy Jézus jövetelének oka te vagy. Te a kegyelemre szorult. És ezt a kegyelmet hozza neked. És adja ajándékul.
Nyitva áll a szíved ajtaja a fogadásra, a meghajlásra, a kegyelem ajándékának átvételére. Egy család egyszer nyomorgott, és egy jólelkű segítő ember elment, hogy vigyen segélyt ennek a családnak. Sokáig zörgetett az ajtón, de senki nem nyitott ajtót. Aztán tovább ment, és a segélyt elvitte más valaki. Néhány nappal később ez a segítő szándékú, jószívű ember találkozik ezzel a nyomorgó családfővel, a férfivel. És mondja, hogy néhány nappal korábban jártam nálad, zörgettem az ajtódon, vittem egy kis segítséget nektek. Azt mondja erre a szegény ember, hogy hallottam az örgetést, otthon voltam, de azért nem nyitottam ajtót, mert azt hittem, hogy az egyik hitelezőm jön követelni a tartozásomat. Nos, amikor a kegyelem jön, hogy segítséget hozzon, ennek zörgetését hallva, nyisd az ajtót. Ne engedd tovább menni, mert neked hozta azt a segélyt. Mert rászorult vagy erre a kegyelemre. Ne mondd azt, hogy neked nem kell. Megélek én magam is. Nem akarok én még az Isten kegyelem kenyerén sem élni. Ne légy már ilyen önérzetes és ilyen büszke. Shakespeare mondja a harmadik Richard című drámájában. Ó halandók, percnyi kegye! Ó halandók, percnyi kegye, amelyre jobban vadászunk, mint Isten kegyére. Milyen döbbenetes. Sokszor emberek kegyéért mit meg nem teszünk, hogy letekintsen ránk, hogy adjon egy kis jó munkahelyet, vagy valami kis előnyben részesítsen. Mit meg nem teszünk emberek kegyének megszerzéséért? Úgy fogalmaz Shakespeare, hogy jobban vadászunk emberek kegyére, mint az Isten kegyére. Méltó ez hozzánk vajon? Ó nem, ez nagyon méltatlan hozzánk. Ezért kellene nekünk komolyabban menni azt, amit János evangélista itt megfogalmaz. Evangélium a első résznek 17. versében. Vigyük ezt az egy versnyi igét a szívünkben haza. A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által jelent meg. És akihez elérkezett ez a kegyelem, az már tud másoknak is kegyelmet osztani, és az már tudja azt, hogy az övé e kegyelem által minden. Minden, ami szükséges a békességéhez, bűnei bocsánatához, az örök élethez. És aki ilyen módon éli át a kegyelem csodáját, az tudja, miért tették oda a sorba reformátor atyáink azt, hogy sola gratia, egyedül a kegyelem. Mert ez a mi egyedüli esélyünk. Amen. Testvérek, gyertek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 471-es ének első két versét. 471-es ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltóm, Istenem. Amen. Szívemet töltse be kegyelmed ereje buzgósággal. Könyörgünk mi is hozzád, Urunk, az ének írójával együtt. Mert ha nem tölti be a mi szívünket a te kegyelmed ereje, akkor kegyetlenek maradunk, közönösök és érzéketlenek a kegyelemre szorulók iránt. Pedig mi magunk is nagyon kegyelemre szorultak vagyunk a te színed előtt. Köszönjük neked, hogy Jézusban megjelent ez a kegyelem. Köszönjük, hogy első helyen a kegyelem jelent meg, és aztán az igazság. És köszönjük, hogy nála úgy működik együtt a kettő, hogy miközben Isten igazságának eleget tesz, mert magára veszi mindnyájunk bűnét, és kifizeti mindnyájunk tartozását, aközben minket szabadon bocsát. Azért, hogy mi is szabadon bocsássunk másokat. Hogy mi is elengedjük mások tartozását. Te látod, Urunk, ez nem megy nekünk mindig könnyen. Hányszor megkeményedik a szívünk, miután még a te bocsánatodból is részesülünk. Miután magunkhoz vesszük az úrvacsorában a kegyelem jeleit. És hazamegyünk, és talán továbbra is kemények maradunk a társunkkal szemben, gyermekünkkel szemben, munkatársunkkal, főnökünkkel, beosztottunkkal szemben. Könyörű rajtunk, hogy megkegyelmezett emberekként tudjunk járni, kelni a hétköznapokban, mert erre a kegyelemre éhes a kegyetlenségbe merett világ. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését, és még a csecsemő gőgicsélését is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Örömmel közlöm, hogy a múlt hónap folyamán a szeretett szolgálati felsejébe összegyűlt 1745 lej a Farnasi Öregotthon javára. A hét folyamán át is utaltuk ezt az összeget, és nagyon hálás szeretettel köszönjük az otthon vezetői, az Öregotthon lakói nevében ezt az adományt. Ebben a hónapban, november folyamán a kárpátaljai református egyház javára fogadunk el külön adományokat a szeretetszolgálati perselyekbe. Egy írásos kérés érkezett a kárpátaljai református egyház vezetőségétől, püspökétől. Nagyon nehéz helyzetben vannak a kárpátaljai magyar testvéreink a háborús ukrajnai helyzet miatt. Felszöktek nagyon az energiaárak, nem győzik fizetni az egyre zsugorodó kicsi jövedelmekből református egyház tagjaink sem a mindennapi kiadásokat, és nagyon sok gyülekezetben kénytelenek most a gázkazánokat, a fűtés szezon már el is kezdődött, ugye, kicserélni fáskazánokra, és ebben kér sürgős segítséget a Kárpátaljai Református Egyház. Az egész egyház kerületünkben szervezett gyűjtés folyik ennek a célnak az érdekében, és szeretnénk mi is hatható segítséget nyújtani a hónapi gyűjtések folyamán a kárpátaljai református testvéreinknek. Szeretettel hirdetem, hogy idén is megszervezzük a gyalói Gongvillában a gyülekezet építői hitmélyítő csendes napokat. Most kivételesen nem novemberben, hanem december első hétvégén lesz, mert csak akkor szabad a szálloda. December 5 és 7-e között, tehát péntektől vasárnapig, december első hétvégén, Mikulás napján leszünk gyalúan a Gongvillában. Akik szeretnének részt venni, jelentkezzenek idejében, iratkozzanak föl hátul az asztalnál erre a lelki hitmélyítő alkalomra. A ránk következő szombaton, most november 8-án, 10 órai kezdettel egészen 14 óráig gyermeknapot szervezünk a gyülekezetben. Éppen vakációs hét lesz a kisiskolásoknak ez a ránk következő hét. Várjuk tehát 4 éves kortól 14 éves korig a gyermekeket erre a gyermeknapi programra. Megszokták már a gyerekek ilyen színes, kívánatos programmal fűszerezett nap lesz ez számukra. Ránk következő szombat, november 8-a 10 órától. Megérkezett az üzenet című újság legfrissebb száma, akik megrendelték hátul az asztalnál, átvehetik. Most pedig testvérek, reformáció úrvacsorosztás következik. Erre készülve énekeljük a 264. énekünk mindkét versét. 264. ének így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Halljátok meg, keresztény testvéreim, miképpen szereztem a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, megírta ezt az első három evangélista, de most Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részének 23. és következő verseiből olvasom fel, hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondotta: e pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki nem méltóan eszi az Úr kenyerét, és issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Miért vetted el helyen? Miért vállaltad seben? Miért lett tied minden fájdalom? Miért tetted ezt velem, Krisztusom? Az imént megfogalmazott kérdések nem az értetlenség kérdései, hanem a bűnbánó ember kérdései. Akinek van, hogy megtörik a szíve, megtörik a lelke a bűneinek súlya alatt, és érzi azt, hogy valamit tennie kell. Érzi azt, hogy bűnbánatra és bűnbocsánatra szorul. Az imént megfogalmazott kérdések, remélem és hiszem, testvérem, hogy a te kérdéseid is. A te bűnbánó életednek a kérdései is. Remélem, gondolkodtál már azon, hogy miért? Miért vette el a helyedet Jézus? Miért vállalta a sebedet, a fájdalmadat? Miért tette mindezt veled, érted és neked? Ugye gondolkodtál már ezen? Ugye foglalkoztat ezt téged? Mennyire fájhat Jézusnak, hogy mi sokszor közömbösen tekintünk arra, ami ezen az asztalon van, és ami itt történik. És azt mondjuk rá, hogy nem kell. Nem tartok igényt rá, nem akarom igazán komolyan venni, ugyan minek. Nem fogalmazódnak meg bennünk kérdések, mert úgy érezzük, úgy gondoljuk, hogy nincsenek sebeink, így nincs fájdalmunk sem, és azt mondjuk, hogy én nem szorultam kegyelemre. Nekem nem kell az, amit Krisztus kínál. Én nem tartok igényt arra. Nem kell értem tennie semmit. Mert csak annak az embernek kérdései, az említett kérdések, akik érzik a sebek által okozott fájdalmat. Csak akik érzik, tudják, hogy nincs jól ez így. Ez nem mehet így tovább. Akik tudják, és akikben megfogalmazódik az, hogy kell, hogy szükség van a bűnbánatra. És a bűnbánat fogalmát, gondolatát komolyan veszik. Gyakorlatba ültetik. Testvérem, megérint ez téged? Megérint az, ami történt? Megérinte azt, hogy Krisztus vállalta a sebeidet, a fájdalmadat? Megérinte ezt? Amikor most idejössz ehhez az asztalhoz, az Úr asztalához, és az úrvacsorai borból iszol, és eszel az úrvacsorai kenyérből, akkor jusson eszedbe a miért kérdés. És gondolj vissza arra, hogy milyen poharat kellett kiinni a Krisztusnak ott a Getsemáné kertjében, a keresztre feszítése előtt. Érted? Miatta, hogy te most nyugodtan ihass ebből a kenyérből, és nyugodtan ehess. Nyugodtan ihass ebből a pohárból, és nyugodtan ehess ebből a kenyérből. Igen, miatta. Érted? A halála előtti éjszakán Jézus ezt mondta, szomorú az én lelkem, mint halál. Szomorú az én lelkem, mint halál. Majd imájában így folytattam, Abbá, Atyám, minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogyan te. Szomorú Jézus lelke. Szomorú a megváltó. Igen, érted, miattad szomorkodik. Mert érdektelenül, közömbösen tekintesz arra, ami itt van. Mert sokszor közömbösen viszonyulsz hozzá, és már nincsenek kérdéseid. Nincsenek kérdéseid felé. Testvérem, ma vajon szomorkodik Jézus téged látva? Szomorkodik, vagy örvend? Örvendhet-e bűnbánatodnak? És örvendhet-e annak, hogy adja és adni akarja a bűnbocsánatát? Adsz-e okot Krisztusnak az örömre? Hogy ne maradjon meg a szomorúságában, hanem örvendjen veled, és örvendjen neked. Ha azt gondolod, hogy a bűnöd nem nagy ügy, nem kell komolyan benne, akkor tekints ide. És próbálj meg arra gondolni, amiről ez az egész szól, és akkor lehet, hogy jobb belátásra jutsz. Mert Krisztus azért itta ki Isten haragjának poharát, hogy te most ihass Isten kegyelmének poharából. Ezért itta ki ezt a poharat Krisztus. Én nem szeretném, hogyha ma szomorú lenne miattam Jézus. Nem szeretném azt sem, ha miattad szomorú maradna. Szeretném, ha örvendene nekem, neked, és örvendene velem, velünk. Hogy mi tudjuk értékelni azt, amit ő kínál. Azt, amit ő ad. És igen, ebből adódóan lehet új módon viszonyulnunk az úrvacsorához. Lehet örülni annak, amit ő ad. Lehet örülni a bűnbocsánatának, lehet örülni a kegyelem eledelének, és a kegyelem italának, a kegyelem kenyérének. Most nem azt kéri tőlünk Jézus, hogy magunkra erőltetett vigyorral jöjjünk ide. Nem ezt kéri. Hanem csak azt, hogy ne maradjon meg a szívünkben, az életünkben az a gyászos hangulat. Akkor, amikor a kegyelemnek a jegyeit magunkhoz veszünk. Hanem legyen szívünkben öröm, derű. Legyünk boldogak ezért. És hogyha az arcunkra mosoly kívánkozik, akkor engedjük a szabadon. És mosolyogjunk egymásra, mosolyogjunk rá, mert van okunk. Igen, van okunk. Jöjj hát, testvérem, örömmel. Jöjj hát, mosolyogva a vele és az egymással való közösségre. Ámen. Vizsgáljuk meg lelkünket, lelki ismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt, vegyük számba csendben vétkeinket. Imádkozzunk! készüljük a királyi vendégségbe, alázatosan megvolván a mi bűneinket, és most együtt folyamodjunk kegyelemért a mi irgalmas Istenünkhöz. Imádkozzunk együtt hangosan. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet nevedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ámen. Megvallottuk bűneinket, tegyünk most vallást hitünkről, mondjuk el Anyaszent Egyházunk hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Hitvallás tételünk alapján kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnösete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált, kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült? Szent fiát, az Úr Jézus Krisztus megváltásunk a testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette. Titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért, hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is ezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amit megad a mi Urunk, Istenünk, ingyen való kegyelemből, az ő szent fiának érdeméért. Ámen. Jöjjetek az Úr szent asztalához, a kegyelem eledeléhez és a kegyelem kenyhéhez. A gyülekezet énekelje a 262. éneket. A 262. ének így kezdődik, megterítve áll előttünk a szeretet asztalát.